Napra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Csütörtökön délután is nagy tisztelettel és szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat. A hét elején Bukarestben lezajlott három tenger kezdeményezés csúcs találkozójának jelentőségéről, a magyar államfő távol maradásának feltételezett okairól, az Európai Bizottság elnökének Bukarestbe érkezésekor történt diplomáciai makiról, a szargentini jelentés hazai külügyi szakbizottsági visszhangjáról, a mai, illetve a 10 évvel ezelőtti Európai Néppárt álláspontjának különbözeteiről, a mai alkotmánybírósági tárgyalás várható kimeneteléről, az együttműködő többségi koalíciót alkotó pártok házatáján tapasztalható feszültségek kihatásairól, a törvényhozási folyamat jövőjére, a magyar nyelvű oktatás területén létező gondok és egy újabb incidens kapcsán várható miniszteri lépésekről beszélgetünk egy a délelőtt folyamán rögzített interjúban Korodi Attilával, Hargita megyei parlamenti képviselővel, külügyi szakpolitikussal, az RMDSZ alsóházi frakciójának vezetőjével, akit tisztelettel köszöntök a mai napra kész műsorban. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mindenekelőtt engedje meg, hogy kihasználjam azt a helyzetet, hogy ön egyben a külügyi szakbizottság tagja is, ugyebár a hét elején Bukarestben egy fontos csúcs találkozó zajlott, hát apró, keserű, szájízt okozó momentumokkal, de nem ez a fontos, hanem mennyiben lehet értékelni azt, hogy 12 Európai Uniós tagállam képviseltette legmagasabb szinten országát, és hát azt kérdezném meg, hogy hogyan értékeli Áder János magyar köztársasági elnöknek a távolmaradását, egyáltalán lehet ehhez valamilyen kommentárt fűzni?
Maga a három tenger magasrangú találkozó és fórum az egy nagyon fontos eleme lett az európai térségek közötti vitarendszernek, politikáknak és jövő átbeszélésnek, mert főleg a volt szocialista tagállamok, valamint közép-európai partnerek, gondolok én itt Ausztriára is, érzik azt és látják, hogy egy nagyon erős nyugat-európai zászlós Európai Unióval ez a térség felzárkóztatása egy nyugat-kelet viszonyrendszerbe, kapcsolatrendszerben nehezebben fog működni. Vagyis soha nem lesz igazából felzárkózott közép-európa, ha erre az eszközöket kizárólagosan csak Nyugat-Európáról ide átvezetett infrastruktúra, úthálózat, energia, gazdaság viszonyrendszerében épül. Hogyha viszont a Baltikumtól a Fekete-tengerig ezek az országok észak-déli irányba is együttműködnek, saját gazdasági együttműködési kereteik is vannak, amely amúgy a nyugati államok között már létezik, akkor ez a színesebb paletta sokkal inkább megerősíti a lehetőségét annak, hogy valamikor elérhetjük azt, hogy Közép-Európa ugyanolyan fejlett lesz gazdaságra, mint Nyugat-Európa, és egy nagyon sajátos társadalmi berendezkedéssel igazából be tudja folyásolni az Európai Unió és az Európa értékrendét, történetét.
Végkövetkeztetésként közlekedési, energetikai és digitális hálózatok fejlesztéséről és összekapcsolódásról egyeztek meg a felek a bukaresti csúcs találkozón. Ez így nagyon jól hangzik, csak van két dolog. Ugyebár ön a felzárkóztatásnak a jövőjéről beszélt, ezzel szemben Brüsszelből állandóan a kettős mérce alkalmazásáról hallunk. Másrészt pedig ezeken a területeken gondolom, hogy a román kormánynak is jelentős lépéseket kellene tenni, viszont az infrastruktúrális és a fejlesztési beruházások igencsak hiányosak, enyhén szólva idehaza.
Menjük pontszerűen, még nem válaszoltam ennek a kérdésére, hogy Áder János elnök úr nem volt Bukarestben. Nem kommentálnám ezt, én azt nagyon jól tudom, és utoljára Németh Zsolt külügyi bizottsági elnök úr, Európa tanácsi kolléga, parlamenti közgyűlés kollégámmal beszélgettem a nyár folyamán pontosan a három tenger kezdeményezésről. és Magyarországnak ez egy prioritása, azért prioritása, mert a visegrádi négyek által megfogalmazott sajátos érdekeket egy sokkal nagyobb és rokonszenvesebb közegben is érvényen tudják juttatni, gondolok a balti államok struktúrájára, vagy gondolok az észak-balkáni államok struktúrájára. Tehát ez az a három tenger kezdeményezés nagyon szépen összeköti ezeket a sajátos berendezkedési európai régiókat. Visszatérve, a három tenger kezdeményezésnek a hozadékát nem ma kell számolni, nem jövőben, szerintem 10-15 éves távlatban kell lesz számolni. Mert 10-15 éves távlatban, hogyha van megfelelő segítség, és itt ugye ne felejtsük el, hogy a varsói második csúcson, mert az első a szolgált országban volt, a varsói második csúcson tavaly még Donald Trump is elment a három tenger találkozóra, és megerősítette az Egyesült Államok, ha másban nem is, de legalább energetika politikában, azért, hogy a Nyugat-Európától és Oroszországtól minél függetlenebb térségként tudjon működni ez a rendszer, ezért támogatásra biztosítja, és ezt megtették Bukarestben is, itt volt az energetikai amerikai államtitkárnak miniszteri rangú vezető. Tehát visszatérve, ezek a 10-15 éves távlatban nagyon fontosak, jelzésértékűek. Ami lehet, hogy nem volt érzékelhető, de a varsói csúcs találkozóhoz képest egy nagyon komoly elmozdulás, és látszik az, hogy azért Nyugat-Európa felkapta a fejét arról, hogy itt valamilyen történik, aminek súlya és ereje van, hogy Jean-Claude Juncker, a bizottság elnöke is eljött, független attól, hogy Johannes-szel egy jó barátságot ápol, ő azért jött el, mert a varsói találkozókon megijedt a klasszikus Európai Unió, nyugat-európai magja, hogy egy olyan folyamat indult be, amelyből, hogyha ők teljesen kimaradnak, akkor az nem segíti az unió kohézióját. Valamint a német külügyminiszter is leutazott Bukarestbe, és a német külügyminiszter pedig egyértelműen továbbította, és is információ szerint ugye el is fogadta a három tenger kezdeményezés, hogy Németországot tekintsék partner országnak, tehát nem tagjának, hanem partner országnak ebben a kezdeményezésben, és Németország is érzi azt, hogy itt olyan fajta erős gazdasági kötelékek alakulhatnak ki egy ilyen együttműködése hosszú távon, hogyha abból, ha valaki kimarad, az káros. És hozzuk még egy harmadik példát. A Washington Post és a New York Times is cikkeztek a bukaresti találkozóról, mert 12 ország találkozott, és államfő kormányfők szintjén. És a Washington Post nagyon pontosan leírja azt, hogy ez a térség, amely az Európai Uniónak a része, szembesül egy nagyon erős, különböző jelenleg gazdasági nagyhatalomként meghatározó erőknek a kínálatával. Ide tartozik a klasszikus Nyugat-Európa, ide tartozik az Egyesült Államok, de ide tartozik Kína, és ugye Kína ebben a térségben évente megszervezi a saját kínai kormányzat és a 16 országok kormányával való találkozót, valamint Oroszország is, amely érdekelt abban, hogy energetikailag a térség, amennyire lehet Oroszország partnere, nem függőnek, pedig igazából függőségről szól, függőségében maradjon. Tehát olyan energiát mozdulnak ebbe a térségben, mivel ez egy új lehetőség, egy új artikulált gazdaság és geopolitikai erőt képez, hogy ezért mindenki ide akar jönni, mindenki részt akar benne venni, mert aki kimarad, az látják, hogy hosszú távon veszít.
Ezért csodálkozom, engedje meg, hogy visszatérjek még a magyar köztársasági elnöknek a távolmaradására az indokon. Én nem hiszem, hogy egy államfőnek csak egy repülőgép áll rendelkezésére, ami meghibásodhat és a teljes programot áthúzhatja. Inkább azt érzem a háttérben, és ez személyes vélemény, hogy ugyebár a szargentini jelentés elfogadása kapcsán nem igazán óhajtott Áder János találkozni Jean-Claude Junckerrel. Például lehet-e egy ilyen változat? És ezt kérdem olyan szempontból, hogy ön jó néhány éve jártas azért a külpolitikában.
Hát, azt gondolom, hogy feltételeznénk. Akkor tegyünk be még egy másik feltételezést is. Sokszor volt olyan helyzet, hogy Áder János Romániába utazott, például Csíksomjóra, és jelezte azt, hogy akár informálisan is, akár formálisan is találkozna Klaus Johannis államfővel, és Klaus Johannis államfő ezt mindig visszautasította. Ezért ugye, ha most a repülő történeten túl keresünk indulókat, akkor ez többféle lehet. Én viszont egy dolgot bizonyosan látok, hogy ez a mostani történet nem lesz kihatással negatív értelemben véve Magyarországra, mert a három tenger együttműködésében a 12 ország között elég precíz és jó kohézió van. Tehát az érdekek annyira jól találkoznak, hogy ennek a megerősítése csak folytatódni fog.
Egy másik fontos dolog az a diplomáciai incidens, ami ugyebár Jean-Claude Juncker repülőtéri fogadásán történt, mármint hogy Viorica Dencsile miniszterelnök asszony nem ért ki idejébe a Banyász a repülőtérre. Ennek lehetnek-e következményei a továbbiakban, és talán ez volt az a csúcs találkozó, ami akár főpróbának is nevezhető a jövő évi uniós elnökségi időszak előtt, amikor Romániának ilyen tekintetben is bizonyítania kéne, és nem kellene ilyen kellemetlenségeket okozzon a vendégeknek, akiket fogad az országban.
Én két dolgot láttam. Attól függ, hogy milyen médiát olvastunk és hallgattunk. Az egyik része a médiának azt mondta, hogy a miniszterelnök asszony már kint volt, és egyszerűen Jean-Claude Juncker a repülőből kijött, autóba szállt, és elment. A másik, hogy nem ért ki. Ez hamarosan meg fogjuk tudni, hogy milyennek a valóság része. Egy biztos, hogy másnap ugye találkoztak, meg az is biztos, hogy mivel van egy erős politikai belső vita, az államelnök egyáltalán nem kapcsolta be a kormányfőt a kétnapos, majdnem háromnapos programokba. Nem hiszem, hogy elég érettek a román állam férfiak és hölgyek arra, hogy függetlenül attól, hogy milyen belpolitikai viszályok vannak, túl tegyenek ezen, és odafigyeljenek arra, hogy ilyenkor mindenkinek helye van az asztalnál. Mert szerintem ilyenkor mindenkinek helye van az asztalnál. Az államelnök sem tud felsorakoztatni semmi olyan elképzelést, amelyet a kormány neki nem tesz az asztalára, és az államelnök el is ismerte a sajtótájékoztatón, és a kormány is be kell lássa mindig, hogy mivel az alkotmány így rendelkezik, a magas szintű külpolitikai eseményeken az államelnök az, aki képviseli az országot. Ez a két dolog úgy néz ki, hogy sehogy sem akar találkozni, és nem az első incidens. Én azt gondolom, hogy a Junckerrel való incidens az majd letisztul, de ismerve akár az Európai Bizottság elnökének az eddigi magatartását is, amely néha el kell ismerjük, excentrikus, sok minden belefoglalható. Én azt várom, hogy minél hamarabb elmondják megfelelő hatóság, hogy mi történt, és akkor mindenki levonja a saját konzekvenciáit ebből.
Hát meglátjuk, hogy milyen konzekvenciákat vonnak le a partnerek ebből az incidensből. Egyéb iránt, ugyebár Sargentini jelentést is említettünk a beszélgetés során, ha jól láttam, visszanézve a külügyi bizottság napirendi pontjaint, akkor éppen abban az időszakban volt bizottsági ülés, amikor megszületett ez a Sargentini jelentés elfogadása Strasbourgban. Téma volt-e ez önöknél? És annál is inkább kérdem azt, hogy hogyan reagáltak a kollégák mindarra, ami Strasbourgban történt, azok után is, hogy egy korábbi jeles igazságügyi és külügyminiszter, Cristian Diaconescu arra figyelmeztetett, hogy Magyarország után Románia következik elmarasztalás szempontjából.
Ugye a Strasbourgi plenáris ülésen az Európai Uniónak az Európai Parlamentje ülésezett, és a Sargentini jelentést az Európa Parlament fogadta el. Az Európa Tanács az időben nem dolgozik, csak kisebb bizottságokban, és Bukarestben, a külügyi bizottságban ebben az időszakban, mivel egy szesszió kezdés volt, azon túl, hogy politikusok véleményt cseréltek, és nem csak a külügyi bizottságban, hanem a parlamentben is, egy kivárás volt, hogy pontosan mi is történik ez a jelentéssel. Én azt gondolom, hogy amúgy Romániában a Sargentini jelentés leszámítva néhány politikai, külpolitikai elemzőt nem szembesültek megfelelőképpen az emberek ennek a valós tartalmával. Egyfelől van a román sajtóban egy adott vendetizmus Orbán Viktor ellen, és ezt kihasználták mondva, hogy ugye-ugye Orbán Viktor kormányát az Európa Parlament helyre tette. A másik vonal pedig, ami az ellenzéki sajtóból jön, az azt mondja, hogy hát Románia is következik a jogállamiság miatt. Én azt gondolom, hogy a téma nagyon összetett, és ezt érdemes alaposan körbejárni. Érzékelhető most, hogy politikai csoportok, valamint Európai Uniós tagállamok abban érdekeltek ebben az időszakban, hogy néhány közép-európai országot helyre tegyenek, és ezt így el lehet mondani egyértelműen. A Sargentini jelentésben is nagyon sok sztereotíp megfogalmazás van benne, és olyan információk is, amelyekre rávilágít például Magyarország, hogy már elavultak, már korrigálódott információk, tehát korrigált helyzetek. Vagyis Magyarország, hogyha csak a Velencei Bizottságot nézzük az alkotmányozási vitákban, számtalanszor, ha a Velencei Bizottság úgy ítélte meg, hogy szükség van valamiféleképpen korrekciókra, megérte ezeket a korrekciókat. Én azt gondolom, hogy most ez a jelentés nagyon szépen összekapcsolódik a jövő évi Európai Uniós parlamenti választásokkal, az Európa parlamenti választásokkal, mert nagyon sokan most akarták bebizonyítani, hogy miért kellene akár egy adott politikai vonalat támogatni a parlamenti választáson, vagy hogy miért egyes országokat kell úgy tekinteni, mint bűnbakok ebben a kérdésben. Én nem tudom, hogy lesz-e elég türelme az Európai Uniónak ezt a kérdést megfelelő higgadsággal és tárgyilagossággal kezelni. Túl sok sérelem van most az Unión belül, túl sok feszültség, és ennek mindig az alapja, és ez valóság, ez nem sztereotíp kijelentés, vagy nem szlogen, hogy igen, a migráció egy akkora fajta átrendeződést hozott létre az Európai Unión belül, a régi és az új tagállamok között főképpen, amelyben nem tud túlépni még az Unió, még nem eszmélt magához, és minél később eszmélést ér magához, és minél később lesznek meg a közös támpontok és az Unió értékeinek a megfelelő módon való kezelése, annál később tud ismételten igazából erőként megjelenni a nemzetközi téren az Európai Unió, és tényleg szolgálni azt, amire ő hivatott. A migráció átírta a belső szabályokat, átírta a személyi kapcsolatrendszereket állami vezetők között is, és mindez most körvonalazódik, látszik egy-egy döntésben. De hát a Sargentini jelentés az csak egy jelentés az Európa Parlamentben. Ez tájön egy nagyon komoly vita az Európai Tanácsban, ami ugye az államfők tanácsa, és ahol a tagországok képviselik az országaikat, ott is lesz egy szavazás, és ha az a szavazás is megvan, az azt jelenti, nem jelent más, ezt kell tudják a rádió hallgatók, mint hogy Magyarországnak az eddig felmerült szabályszegési eljárásait egy csomagba teszik, és elvárják azt, hogy ez minél zökkenőmentesebben, minél hamarabb végigmenjen, és megoldódjon, és lezáruljanak ezek a különböző helyzetek, ahol szabályszegés van. Nem látom én annyira dramatikusnak a helyzetet, inkább azt látom, hogy most Európa parlamenti választások előtt nagyon kiélező politikai harc van, és egy adok-kapok környezetben most sajnos Magyarország alul maradt.
Igen, közben informális csúcs találkozó zajlik Salzburgban, ugyebár Ausztria jelen pillanatban az Európai Uniónak az elnöki tisztségét tölti be, és úgy tűnik, mintha már visszakoztak volna bizonyos körök. Kijelentette Joseph Daul, a néppárt elnöke, hogy addig, amíg végleges döntés nem történik ebben a kérdésben, szó sincs arról, hogy a Fideszt például kizárják az Európai Néppártból, úgyhogy lesz itt még, amire odafigyelni.
Én az Európa Tanács parlamenti közgyűlésében is, mint a néppárti frakció egyik vezetőségi tagja szembesülök azzal, hogy mit jelent a mai néppárt, és mondjuk mit jelentett 10 évvel ezelőtt. Azt gondolom, hogy ha mi a közép-európai viszonyrendszerben egy kereszténydemokrata értékrend szerinti politikai gondolkodásmódot képviselünk, akkor az Európai Néppártban egyre inkább megjelennek azok a fajta nem pöltív értelemben, hanem szabályszerűen internacionalista, akár liberális típusú gondolkodás képviselő politikusok és pártok, amelyek lassan-lassan túlsúlyban lesznek. Viszont egy dolgot el kell mondani. Az európai parlamenti választások után az Európai Néppárt biztos, hogy kisebb frakcióval fog rendelkezni az Európai Parlamentben. Ez abból adódik, hogy megjelent a Macron-féle francia államelnök által képviselőpolitikai vonal. Abból is adódik, hogy a migrációs krízisből adódóan az Európa Parlamentben megjelenik számos konzervatívabb értékrendet képviselő politikai alakulat, amely már nem a néppárt tagja, és a klasszikus szocialista néppárt és liberális pártok kisebbek lesznek. Így a Fidesznek az RMDF-nek, meg fog nőni a súlya ezekben az intézményrendszerekben, és én nem hiszem azt, hogy az Európai Néppártnak érdeke lenne bármiféleképpen is a politikai családon belül is szembe mennie a Fidesz Magyar Polgári Párttal, és Joseph Daulnak a szavaiból ezt kell kiolvasni.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Karodi Attila, akkor beszélgetés második részében fókuszáljunk a hazai viszonyokra, mert van miről beszélni idehaza is a belpolitikai porondon zajló eseményekről. Mindenek előtt a mai nap jelentőségére kérném, hogy világítsunk rá. Ugyebár ma dönt a taláros testület, az Alkotmánybíróság, az államelnök, illetve az ellenzék által megfogalmazott a új közigazgatási kódexsel kapcsolatos óvásnak az elbírálása tekintetében. Ezzel kapcsolatosan önök a hét elején úgynevezett amicus curiae-t iktattak, és ebben fordultak az Alkotmánybírósághoz, amelyben kihangsúlyozzák, hogy a kisebbségek által megszerzett jogok visszavonási kísérletére van példa, hogyha pozitívan döntenek az óvás tekintetében. Mi várható a mai naptól az alkotmánybírósági döntések függvényében, és egyáltalán milyen lépésekre számíthatunk a tekintetben, hogy ne a 90-es évek szintjére essünk vissza az anyanyelv használat, illetve a kisebbségi jogoknak az elbírálása tekintetében?
Beszélgetésünk idejében még nem tudjuk, hogy végül is ma születik-e döntés, vagy nem. Én úgy ítélem meg, hogy az Alkotmánybíróság látva, hogy a kódex az ténylegesen nagyon vaskos jogi kodifikáció, és sajnos, hogy nagyon sok elemét megtámadta, hogy az államelnök hivatal, mint az ellenzéki pártok, és sajnos, hogy ezek között hangsúlyos részt jelent a kisebbségek javára megfogalmazott pozitív eszközöknek is a megnyilvánulása. Ezért én azt látom, hogy ma talán inkább nem fog dönteni az Alkotmánybíróság, hanem egy új időpontot fog magának megjelölni. Ez megtörtént általában minden nagyon fontos törvény esetében, mert ha vitára kerülnek azok a cikkelyek, ahol esetleg nézeteltések lennek a bírók között, akkor ez a vita nagyon elnyúlik, és akkor lehet, hogy erre még ők határidőt jelölnek még saját maguknak. A kimenetele, hogy milyen? Én azt remélem, hogy a kimenetele egy nyitott Románia irányába, és egy elfogadó, és az európai standardokat megfelelőképpen kezelő Romániára jellemző döntést fog jelenteni. Sajnos, hogy láttunk rossz döntéskel az Alkotmánybíróságtól, amelyet ők úgy ítéltek meg, hogy akkor az alkotmányosság szellemében az volt helyes, akár együttetű, vagy akár úgy, hogy egyes alkotmánybírók ellene szavazta. Ennek a mostani kimeneteléről túl kevés információ van, hogy valamit is lehessen mondani. Egy biztos, az RMDF-nek, mint az erdélyi Magyarok Érdekvédelmi Szövetségének kötelessége volt, hogy írásban is kihasználva az erre fogalmatosított jogi eszközöket letegye az álláspontját, és mi, mint nem politikai párt, hanem érdekvédelmi szervezet jogunkban állt, hogy megfogalmazzuk az álláspontunkat, és azok a kérdésekről, amelyeket ön is említett például, hogy az eddig megszerzett jogok, azok megszerzett jogok, és nem lehet őket visszavágni, hogy ezek a kérdéseket elmagyarázzuk az alkotmánybíróknak, mert az alkotmánybírók is, tekintsük úgy, ők is emberek, egy adott információcsomaggal rendelkeznek, és akkor, ha azt látjuk, hogy a plusz információ segít a tárgyilagosabb vitában, akkor ezt kötelességünk volt megtenni, és meg is tettük.
Egyébként mi a procedúra, hogyha mégiscsak találnak kivetnivalót a kódexben, tehát visszakerül a parlamenthez, mennyi időn belül tárgyalhatják újra, és kerülhet ismét kihirdetésre az államelnök elé?
Normálisan, hogyha a parlamentbe visszakerül, és különböző cikkekben találnak alkotmány ellenes kitételeket, akkor vagy azon cikkek törlését kérik, vagy azon cikkeknek a korrekcióját. Lehet olyan alkotmánybírósági jóvás, amely az döntés, hogy az egész kódex alkotmány ellenes, de én ez most nem valószínű, mert nem ilyen jellegű alkotmánybírósági óvásról beszélünk, hogyha viszont az alkotmánybíróságtól a döntés, akkor ha a parlament úgy gondolja, hogy van elég energia és megfelelő szakember, szakpolitikusi gárda, hogy ezt egy záros határidőn belül kezdje, akkor nagyon gyorsan át tudja vinni a két házon. Tehát egy gyors eljárással is meg lehet vitatni, mert ugye már akkor azok a kérdésekről vitatkozunk, amelyek az alkotmánybírósági óvásnak tárgyát képezték, és valamiért alkotmány ellenesek lettek. Hogy hány darab lesz, nem tudjuk. Hogy lesz-e, mert nagyon sok cikket megtaláltam, biztos, hogy lesz-e is, amely alkotmány ellenesnek tekint a testület, és akkor azt korrigálni kell. Reméljük, hogy egy minél kevesebb lesz, és reméljük, hogy nem a fajsúlyos kérdésekben, amelyek meghatározzák a közigazgatási kódexnek az élét, ugye decentralizáció, kisebbségbarát intézkedések, megfelelő debürokratizálás, finanszírozása az önkormányzatoknak, olyan területek, amelyeknél, hogyha az alapelvekhez nyúlnak hozzá, akkor elég komoly gondot fognak nekünk okozni, mert felmerül az a kérdés, hogy akkor kell-e új közigazgatási kódex, vagy nyújtjunk tovább mostani 2015-ös törvénnyel.
Csak hogy a tavaszi ülésszak folyamán eléggé stabil partnerekre leltek a kormányzó koalíció tagjai között, most viszont éppen, hogy szakító próba előtt áll elsősorban a Szociáldemokrata párt, tehát megtörténhet az, hogy már nem találnak ilyen partnert bennük a jövőbeli tárgyalások során a kisebbségi kérdéseknek a támogatására. Másrészt pedig ugyebár bizalmatlansági indítvány van kilátásban, amiről megint tárgyalni kell a törvényhozásban. Ez időt és energiákat is felmorzsolhat. Ilyen viszonyok közepette melyek az RMDSZ és az Erdélyi Magyarság esélyei törvényhozásilag?
Hát én olyan kérdéset szerintem én is felteszek saját magunknak most ebben a pillanatban. Mert nincsenek egyértelmű válaszok. Nem tudjuk azt, hogy a Szociáldemokrata párt a holnap megtartandó vezetőtanácsi ülésen, amelyen döntenek a párton belüli feszültségek kérdésköréről is, és hogy fel akarják-e oldani például azzal, hogy lecserélik a pártelnököt. Hogy ezek milyen kihatással lesznek az együttműködésre, kik lesznek a partnerek, ha változik a helyzet. Vagy ha nem változik a helyzet, mégis mekkora ereje marad a PESZED-ének egy többség garantálásában ilyen ügyeknek az előviterében. Visszafogottak vagyunk erről nyilatkozni, ezért és a PESZED is látja, például az elmúlt két hétben a szociáldemokraták egyértelműen jelezték felénk is, hogy várjunk egy kicsit türelemmel, mert ők házon belül sem mernek falsos kérdéseket tárgyalni, mert egyszerűen kell tisztázzák, hogy kikivel tárgyal. Az igazság az, hogy a demokrata párt nagyon nagy párt, teljes többséggel rendelkeznek az AD-vel együtt a parlamentben, ezért a nagy pártoknál sokszor felmerülnek ezek a belső feszültségek, hogy hogyan oldják meg, azt ők kell megfelelőképpen kezeljék. Egy biztos, ha rossz megoldást találnak, rára lehet a saját kormányzások is. Vagyis az, hogy kormányfő nélkül maradnak, vagy miniszterek nélkül maradnak, hogy kormányzó képességüket elveszítik. A kérdés az, hogy tudnak-e azon a megfogalmazott, mindenki által elfogadott érdek mentén úgy döntés hozni, hogy a pártnak is jó legyen, és megtartsa a kormányzói eszközöket is, akár vezető cserével együtt, hogy ezt meg tudják-e oldani, akár holnapi napon, már ugye péntek délutánra van kitűzve, mint vitanap. Nincs nekem egyértelmű válaszom, mi várjuk, mert az a dolgunk, hogy ezt a helyzet kivárjuk, és megnézzük pontosan azt, hogy utána, akik a beszélgető partnerek lesznek, azokkal lehet-e folytatni egyfajta parlamenti együttműködést össze. Ugye beszéltünk a rádió hullámhosszain a román nyelvoktatás által okozott krízis helyzetről is, és az ténylegesen mennyire megmérgezte a mi szempontunkban ezt a viszonyrendszert, mert egy miniszter képes volt olyan helyen rontani, amelyből már évek óta szerencsére a parlamenti pártok megegyeztek, és nem volt vita tárgya. Tehát ilyen szempontból egy szociáldemokrata párt úgy kell ez az egész kérdés után felálljon, hogy egyfelől megoldjon olyan kérdés, mint a román nyelvoktatás nekünk, és akkor elkezdhetünk érdemben tárgyalni az őszi priorizásokról, elkezdhetünk érdemben tárgyalni olyan kérdésekről is, amelyek meg nagyon fontosak. hogy nem lesz könnyű a következő két hét, mert ebben a két hétben már számunkra némi eredmény szükséges a román nyelvutatás kérdésében, azon túl pedig meg kell tervezzük az egész őszi folyamatunkat, mert mi az őszi prioritásainkkal mostani beszédével nem tárgyaltunk pont azért, mert úgy látjuk, hogy egyfelől ők sem tisztázták a házon belül, hogy milyen vezetőséggel hogyan akarnak dolgozni, másik felől pedig nem oldották meg a román nyelvutatás kérdését, és jövő héten várható a megoldás.
És hát bizalmatlansági indítványt nyújt be az ellenzék, viszont Kelemen Hunor szövetségi elnök tegnapi nyilatkozata szerint messze áll még az ellenzék attól, hogy megbuktathassa a kormányt a jelenlegi erőviszonyokat figyelembe véve. Viszont van egy érdekes információ is, amely eléggé halkan, de felmerült, mégpedig a kenyértörésre vonatkozóan a szociáldemokraták és a demokrata liberálisok között. Ők hallgatnak ez utóbbiak a szociáldemokraták pártházatáján történt botránysorozattal kapcsolatosan. Valósnak látja-e egy esetleges kenyértörés lehetőségét jelen pillanatban a törvényhozásban?
Ha a szociáldemokrata párton belül nem lesz maga a párton belül egy nagy szakadás, és én azt gondolom, hogy azért nem lesz egy nagy szakadás, bármilyen döntés is hoznak, mert az, aki miatt a szociáldemokrata párt elveszíti a kormányzás, biztos, hogy politikailag a szociáldemokrata párton belül többet soha nem tud vezető tisztségviselő lenni. Ezért azt gondolom, hogy maga a szociáldemokrata párton belül nem fogják zászlóikra feltűzni azt, hogy ott hagyják a kormányzást. Ezért azt gondolom, nem lesz nagy átrendeződés. Az ALDE jelen pillanatban azt gondolom, hogy sarkalatos kérdésekben annyira másként gondolkodik, mint akár a Nemzeti Liberális Párt, hogy ott még nem látom azt a fajta összekapcsolódást, hogy egy rövid távú közös tervezést is lehetne tapasztalni. A mostani ellenzéknek egyáltalán nincs többség a parlamentben, tehát még velünk együtt is legalább 40 szavazatra lenne szüksége, ez múlt héten derült ki. És ez a 40 szavazat, ez nagyon sok. Tehát ez a parlament legalább 10%-át jelenti, többet jelent, mint az ALDE. Az ellenzéki oldal ugye egy saját identitását kereső liberális pártot jelent, egy USZER-ét, amelynek megvan, de főleg a parlamentin kívüli politikai eseménynaptára, és egy népmozgalom pártot, amelyről azt kell tudni, hogy azon túl, hogy magyar ellenszlogeneket fogalmaz meg Páskán, igazából politikai súlyuk semmi nincsen. Néhány képviselőt jelenti, és 4 vagy 6 darab szenátorokat, nincs is szenátori frakciójuk. Ilyen ellenzékkel nem lehet kormány buktatni, és azt a liberális pártok belüli döntéshozók is kell tudják. Amúgy a folyosókon vannak beszélgetések, és mi arra bátorítunk mindenkit az ellenzéki oldalról, hogy lássák be reálisan, hogy ők nem rövid távon kell megoldásokat adjanak a román politikában, hanem középtávon és egy-két éves intervallumban, mert rövid távon ők cselekvésképtelenek teljesen.
Mindenképpen ez a jövő zenéje, hogy mi fog történni, és szintén a jövő zenéje azok után, hogy ugyebár petíciót iktattak a tanügyminisztérium titkárságán Szabó Ödön kollégája, oktatásügyi szakpolitikus Purus Siklódi Botondal, a Romániai Magyar Pedagógus Szövetség elnökével együtt, hogy erre mi lesz a válasz. Sajnos újabb oktatásügyi botrány van kialakulóban, és ehhez már a Harghita megyei prefektusnak is van köze, aki sérelmezte azt, hogy a székelyudvarhelyi Pallo Imre művészeti szakközépiskolában egy a Nemzeti Összetartozás napján történt incidens kapcsán Nagy Magyarország térképét rajzolták fel az udvarra. Kivizsgálás történt, és a tanügyminisztérium állítólag határozott lépéseket, büntetést helyezett kilátásba. Mennyire lehet ezt kivédeni, és egyáltalán mennyire van valós alapja? Vagy ez egy újabb mesterségesen szított szikra és botránykeltés?
Ez nem új téma sajnos, hát erről a témáról már tudunk. A tanügyminiszter, amikor kint volt Harghita megyében, ugye 2 hete az iskolakezdéskor, akkor délután felháborodva, hogy itt nem úgy történik minden, ahogyan ő szeretné, vagyis nem hallgattuk el azt, hogy a román nyelvutásban hozott döntés az nagyon jó, ezért meglobogtat ezt a tematikát is még egyszer. Én azt gondolom, hogy a romániai miniszterelnök viszony rendszerű nagyon elromlott, és ezért csak ő tehet, mert nem látjuk az alapját. Mert ugye a romai katolikus iskola ügyében nagyon jól együtt tudtunk működni, és számított a munkája. Remélem, hogy ez nem egy kompenzációs folyamat. Viszont amit én látok ebben a történetben, hogy itt most a Halütem megyei tanfegyelőség kell elvégezni a saját elemzését és hozzon döntéseket. A kérdés az az, hogy ez meg fogja állni jogilag a helyét, majd ha bárki ellen is megfogalmaznak egy elítélő döntést, megbírságolnak valakit, vagy szakmailag megrólják. Ezek a kérdések a következő napokban kiderülnek, de ez várható volt, tehát a tanügyminisztérium, mint ezt úgy tartotta volna a csövön, hogy egyszer majd biztos el akarná sütni, és úgy néz ki, hogy neki ez volt a megfelelő pillanat. Amúgy a kérdés az az, hogy a nemzeti összetartozás napján, ami arról szól, hogy Kárpát-medencében különböző hagyományos régi Kárpát-medencei régiókban élő magyar közösségek együvé tartozását kifejezzük, ugye a döntés után, hogy ez hogyan lehet megünnepelni, ez miért bűn, ez miért gond. Ez nem revizionista ünnep, ez egy konstatálás annak, hogy az anyaország mellett határon túl számos Kárpát-medencei régióban nagyon erős magyar közösségek élnek. Ilyen alapon, ahogy megbüntetik a Palló gimnáziumnak esetlegesen a tanárait vagy a vezetőségét, akkor minden román iskolában, ahol nagy román térképet látunk, meg kell büntessék. Nem?
Csak hogy. Ugyebár politikai rendezvényeket nem szabad tanintézményben tartani, ez az indoklás, és ez megtörtént. Másrészt pedig, ha már a tanügyminiszternek a bosszújáról beszéltünk, és a sajtó is erről cikkezett, nem hallunk semmit az utóbbi időben az érettségi alkalmával a román dolgozatoknak, a székelyföldi diákok román dolgozatainak kijavítása kapcsán történt botrányról. Annak ellenére, hogy akkor a nagy eltérések, jegyek közötti eltérések miatt kivizsgálást helyeztek kilátásba. Azóta mély csend van e tekintetben. A kettő összejátszhat annak tekintetében, hogy ilyen lépésre szánta el magát a tanügyminiszter?
Bár tudnék gondolkodni a tanügyminiszter fejével, nem tudok. Viszont az biztos, hogy az érettségén történt visszaságok ki kell vizsgálják, mert erre a diszkrimináció ellenes tanács is szerintem fel fogja kérni a minisztériumot. Az igazság, hogy úgy kell megszervezni egy érettségi folyamatot, hogy mindenki megfelelő képpen ugyanolyan rigorozitással, ugyanolyan mércével legyen felmérve az egész országban, és kiderült, hogy ez nem így működött, hogy voltak régiók, amelyek amelyben a gyerekek azért szerepeltek rosszul, mert éppen amely megyében az ő dolgozók azt kijavították, a tanárok másként viszonyultak. Tehát ezeket valahol ki kell vizsgálni, mert ezek a misszióm le kell mondja a konzekvenciáit. Annyi fontos most nem tudom megnyitani. Most legfontosabb nekünk az, hogy a román nyelvtanulás kérdés az elmiasztályokban rendeződjön. Ez a prioritás. Ahogy ezt lezártuk, akkor számunkra is néhány konklúziót jelent, néhány dologban meghatározza viszonyrendszerünket az utási minisztériummal, és néhány kérdésben meg vagyok győződve, hogy cselekvési sorozat is fog jelenteni részünkről, mert olyan kérdésekben léptek vissza, amelyekben nem szabadon visszalépjenek.
Ehhez kívánok sok sikert önöknek. Az oktatás területén elérendő eredmények tekintetében, illetve hát figyelembe véve, hogy a tanáros testület is döntést kell hozzon kisebbségi kérdésekben. Tisztelt Korodi Attila, frakcióvezető, külügyi szakpolitikus, köszönöm ennek a tájékoztatást, további sikeres munkát kívánok.
Viszont hallásra, köszönöm szépen.